Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 6. fejezetéből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de legyünk nyitottak arra, hogy befogadjuk, amit Isten ezen keresztül üzen, ahogy tanít és formál bennünket. A római levél 6. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak? Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok, ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, elcsendesedünk a te színed előtt. Köszönjük ezt az órát, köszönjük ezt a lehetőséget. Köszönjük ígédet, amely éltető, teremtő szó ma is. Kérünk hozzá felülről való bölcsességet, értelmet, hogy megértsük, hogy szívünkbe zárjuk, hogy átjárja egész életünket, hogy átformálja gondolkozásunkat. Urunk, mi kicsik, erőtlenek, mi értelmetlenek vagyunk nélküled. De amikor a te szent lelked segít, amikor a te szent lelked által szól az ige, akkor hazavisszük az üzenetet, akkor az bennünk gyümölcsöt terem, akkor az téged dicsőít, ezért esedezünk. Hálaadással vagyunk most is előtted, Urunk. Hálát adunk, Urunk, az ajándékokért, amelyel végigkísérted eddigi életünket, az elmúlt hetünket is. Hálát adunk, hogy gondolhatunk másokra is, így a huszti testvéreinkre is. Áld meg őket, vigyázz rájuk, és segítsd meg őket ott abban a nehéz helyzetben, amiben most élnek, Kárpátalján, a mai Ukrajnában. Dicsőítsd meg a te nagy nevedet azzal, hogy melléjük állsz, és nap mint nap hűségesen vigyázol rájuk, kíséred őket, hitüket erősíted. És kiáltunk hozzád, Urunk, már itt most gyászolókért is, emlékezőkért. Urunk, te tudod megszentelni az emlékeket, és megvigasztalni a gyászolók szívét. Kérünk, hogy ilyen módon is szólaljon meg közöttünk most a te beszéded, a te igéd, amely igazság, amely valóban élő reménységre vezet el bennünket. Adj hitet, Urunk, hogy hittel fogadjuk szavaidat, ne kételkedve és ne is közömbös szívvel, hanem teljes bizalommal hagyatkozzunk rád, és mindarra, amit kijelentettél, mert a te ígéreted a bűnbocsánat és az örök élet, a te ígéreted, hogy hűségesen velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Adj mindehez, Urunk, hitet, bizalmat, hogy valóban ezek szerint éljünk, és könyörülj, hogyha hiszünk, akkor azokból legyen, abból legyen cselekedet az életünkben, hogy a cselekedeteinken meglássék, lássák mások is, hogy valóban a tieid vagyunk, hogy valóban felszabadultunk a bűn terhe, törvénye alól, és nem engedelmeskedünk neki, de engedelmeskedünk neked. Kérünk, Urunk, így munkálkodj a szívünkben, áld meg bennünket, áld meg egész napunkat, iskolánk tanévzáróját, és mindazt, amit még ma adsz nekünk, légy közöttünk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelki által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott szakaszban Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele 6. részének 11. versében. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, ti is gondolom egyetértetek azzal, hogy egész életünket meghatározza, mit tartunk magunkról, hogyan számolunk önmagunkkal, ki is vagyok én, mire számíthatok, ha ez vagyok, akár lelki, akár testi értelemben, tudásunkban, egészségünkben, műveltségünkben, mind-mind meghatározó tényezők vannak jelen, és ennek megfelelően gondolunk magunkra, és gondolunk a várható jövőnkre. Mi várható a mi életünkben, akár egészségi szempontból, vagy bármilyen más vonatkozásban. Nagyon fontos, hogy lássuk és értsük valóban, kik vagyunk, mit tartunk és tarthatunk magunkról, szembenézve adottságainkkal, és látva korlátainkat is. Pál szerint lelkileg is így van. Valóban lelkileg is rendkívül fontos, hogy mit tartunk magunkról. Így fogalmaz éppen itt a 11. versben, amit olvastunk. Az örök életünk függ ettől, hogy mit gondolunk, milyen adottságaink, milyen lehetőségeink vannak. Más szóval, mivel számolhatunk az életünk tényezői közül. Nagy a tétje tehát ennek. Calvin szoktuk idézni, aki valóban a élete főművét és egész hitét, teológiáját összefoglaló művét így kezdi. Egész emberi tudásunk két részből áll, Istennek és önmagunknak helyes megismeréséből. És valljuk, hogy igaza van. A leglényegesebb ez a kettő. Istennek és önmagunknak helyes megismerése. Hát hogyan számoljunk magunkkal? Nézzük most, hogy Pál apostol római levél 6. részében mit tár elénk ezzel kapcsolatban. Először is a kerességről kezd el tanítani és beszélni. Hogyan számoljunk a kerességgel, a kerességünkkel? Mire jó az? Hogyan lehet beszámítani az életünkbe? Sokan magukévá tették azt a középkori nézetet, amit meg kell mondani, hogy római katolikus testvéreink mai napig is mondanak, meg tanítanak, hogy önmagától hat a keresség. Akit megkereszteltek, az már automatikusan Isten gyermekévé lett. De így kell gondolkoznunk? Így kell számolnunk a kerességgel? Pál apostol vajon erről beszél? Megkereszteltek, tehát Isten gyermeke vagyok. Kiskoromtól meghaltam a bűnnek. Ezt olvastuk itt a 2. versben. Hogy meghaltatok, mondja már a gyülekezet felnőtt hívő tagjainak, hogy ti meghaltatok a bűnnek. Hát meghaltunk. Kicsi korunkról ezt tudjuk elmondani, hogy abban csupa jó volt, soha egyetlen vétek, egyetlen veszekedés, egyetlen irítség, egyetlen rossz szó nincs a gyerekek életében? Hát érezzük, hogy itt valami nem így lehet, hiszen ez így nem igaz ránk kiskorunktól kezdve, hogy meghaltunk a bűnnek, sőt épp az ellenkezője az igaz. Az az igaz, amit Mózes első könyve 8. részében olvasunk, hogy az ember szívének gondolata szüntelenül gonosz, a gyermekségétől fogva. Ezt a diagnózist állítja fel ott az ige, Jeremiás 17.9-ben pedig azt olvassuk, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, ki tudná kiismerni. Ez a bibliai diagnózis, de ha egy kicsit a történelemben vagy az irodalomban körülnézünk, hogy az egyik leghíresebb regény a Legyek ura, de sok más olyat is olvashatunk, ahol a gyerek szívekről olvasunk, akik elszabadulnak egy ponton, nincs mellettük felnőtt, nincs kontroll, és a magára hagyott gyerekekből döbbenetes indulatok és megdöbbentő gonoszságok sarjadnak. Pedig egyébként tisztességes, rendes családokból származnak, de egy adott helyzetben kitör, előjön a szívükből, ami benne van. Hát akkor nyilvánvaló, hogy a keresség ezt nem oldotta meg. A kerességtől bizony még nem mondható el, hogy én meghaltam a bűnnek. Vagy más szóval Pál azt is írja a 6. versben, hogy megfeszítetett az óemberem, és többé nem szolgálok a bűnnek. Ezt mondja itt Pál. Megfeszítetett az óember. Hát nyilvánvalóan ezt egy gyermek föl se tudja fogni még, ő nincs tisztában azzal, hogy van neki egy ó természete, egy Ádámtól, Évától örökölt alaptermészete. Hogy tudná megfeszíteni, nincs is értelme. Szóval biztos, hogy a kerességgel ez nem történt meg. De bizony az is nagy kérdés, hogy Istennek élünk. Mikortól élünk? Mert Pál ezt is elénk tárja, hogy Istennek élünk, szentül élünk. De gyerekkorunktól ez nem igaz. Nem élünk szentül. Sőt, ahogy utaltam rá, tele van már a gyermeki szív indulatokkal, gonoszsággal, egészen megdöbbentő bűnökkel. Vagy akkor mondhatnák, akik tudják a testvérek közül, hogy vannak gyülekezetek, egyházak, ahol felnőtt korban keresztelnek, akkor ez a páli tanítás a felnőtt kerességre igaz? Vannak, akik szeretik, vagy szeretnék így érteni. A bemerítésre igaz, amit felnőtt korban gyakorolnak egyházak? A 3. versben, amit olvastunk, valóban ez a kifejezés szerepel, hogy vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, ezt lehet így fordítani, hogy belemerítettünk, belekereszteltek. De testvérek, azt kell látni, és mindjárt látni fogjátok, hogy a felnőtt keresség sem intézi el helyettünk, amit nekünk kell. A felnőtt keresség sem adja meg, amit Isten másra bízott. nem teszi meg, nem adja meg, amit Isten ránk bízott. Mert a kerességtől, akármikor történik, most már vegyük bele a felnőtt kerességet is, akármikor történik a keresség, ettől még nem halunk meg a bűnnek. És nem élünk automatikusan szent életet. Bár így lenne, mondhatnánk, nagyon egyszerű, akkor meg kell keresztelni egy gyermeket, vagy akkor felnőttet, és innentől kezdve automatikusan szent életet fog élni. De hát ez nem így működik, egyetlen egy gyülekezetben sem, sehol a világban. Mondok egy példát, hiszen Pál is katonai példát is hoz itt a tanításában. Ha például hűségesküt tettem, ugye maga a sákramentum innen származik, hűségeskü, tehát a kerességnek is van egy ilyen tanítása és oldala, és az úrvacsorának is, de maradjunk a konkrét hűségeskünél. Ha tehát hűségesküt tettem, és tiszté avattak egy hadseregben, még nem biztos, hogy megjelenek, ott leszek egy ütközetben. Hát ott kellene lennem, ha már hűségesküt tettem, ha már felvettek abba a híres hadseregbe, aminek van egy kiváló parancsnoka, de azért, mert hűségesküt tettem, nem biztos, hogy ott leszek a harcmezőn, amikor harcolni kell. És legyünk őszinték, hány megkeresztelt ember harcol manapság a lelki csatákban? Hányan teszik oda magukat a bizonyságtételre, arra, hogy akár mit mondanak, akkor is megvallom az Urat? A szívem legfőbb ügye, hogy lelkeket mentsek meg az Úr Jézusnak. Ezért élek, ezért halok. Hogy mások is az Úréi legyenek. Hogy a missziói parancsot, az én nagy hadvezéremnek, az Úr Jézus Krisztusnak a parancsát teljesítsem. Nem ez jellemző a megkeresztelt tömegekre. Tehát, még egyszer ki kell mondanunk, a kerességgel nem így kell számolnunk. A kerességtől akármikor történt, akár gyerekkorban, akár felnőtt korban, akár meghintéssel, akár bemerítéssel, ettől még nem élek odaszánt életet, ettől még nem vagyok az Isten hadseregének tagja. Tehát ez egy nagyon nagy félreértés, amikor így gondolja bárki is, hogy meg vagyok keresztelve, minden rendben van. Nem jó számolunk vele. Rossz a idegen szó, mondom meg, logisztikánk, ahogy utaltam rá, Pál ezt a, azt a kifejezést használja itt is, amiből később a logisztika kifejezés alakult ki. Egyszerűen arra kell gondolnunk, hogy bizonyos dolgokkal, amik ott vannak az életemben, jól számolok, vagy rosszul? Úgy számítom be, ahogy kell, vagy nem úgy számítom be? Így elemeztük most eddig a kerességet. Sok-sok ember rosszul számítja be. Azt hiszi, hogy a kerességgel el van intézve. Onnantól kezdve Isten gyermekévé lett, de se Pál, se a többi szentíró nem ezt tanítja. Ezért fontos, hogy tovább lépjünk, és megnézzük, hogy akkor hogyan számoljunk magunkkal, az adottságainkkal, a sorsunkkal, mit tartsunk magunkról. Hogyan számoljunk akkor a kerességgel? Pál apostol szavai szerint a keresség a Krisztushoz kötött rabszolgaság felkínálása. A Krisztushoz kötött rabszolgaság felkínálása. És szándékosan mondom így, nem csak azért, mert a görög nyelv megengedi ezt a fordítást, hanem mert Pál a levele bevezetőjében, ha emlékeztek rá testvérek, hogy mutatja be önmagát, ki vagyok én? Én Pál, Jézus Krisztus rabszolgája. Tehát nem másokra mutogat, és nem azt mondja, hogy na, én élek egy könnyű életet, de ti ilyen módon kötődjetek az Úrhoz. Nem, azt mondja, ez mindnyájunk közös sorsa. Ez mindnyájunk közös lehetősége, sőt, egyetlen lehetősége, vagy a bűn rabszolgái vagyunk, vagy az Úr Jézus rabszolgái. Ez ma különösen nehéz elfogadni azoknak, akik minden áron valamiféle abszolút szabadságban hisznek, és harcolnak, hogy de az ember igenis szabad, és mindenképpen el kell érnie a függetlenséget és a szabadságot. Hát a Biblia alapján bátran állítjuk Pál apostollal együtt, ilyen szabadság egyszerűen nem létezik. vagy a bűneink szolgái vagyunk, vagy az Úr Jézus szolgái. Tertium non datur, vagyis magyarul harmadik eshetőség nincs. Ez elég nehéz megemészteni annak, hát aki nem olvassa a Bibliát, az nyilván tiltakozik is ellene, de remélem ebben a körben nem a tiltakozás indul el a testvérek szívében. Bizony így fogalmaz Pál, hogy a keresség az a Krisztushoz kötött rabszolgaság, felkínálása. Felkínálja ezt Isten. Tagjaitokat ne állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába. Mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Szolgaság ez, testvérek. Áldott szolgaság. Az a fajta rabszolgaság, amit Pál apostol is boldog örömmel vállalt, amikor a damaszkuszi úton találkozott az Úr Jézus Krisztussal. A keresség tehát felkínálása annak, hogy én lehetek Jézus Krisztus szolgája, az Isten megváltott gyermeke. De nem intézi el ezt automatikusan a keresztelés, akármikor történik az ember életében. Hogyan számoljunk akkor tovább a jelenünkkel? Mire számíthatunk akkor? Miből van reménység a jövőnknek? Láttuk eddig a múltam, a bűn szolgálata. Úgy, ahogy ezt maga az Úr Jézus Krisztus is megfogalmazza a János 8.34-ben, aki bűn cselekszik, rabszolgálja a bűnnek. És ezen a keresség sem tud változtatni, csak felkínál, de nem intézkedik. A keresség tehát felkínál valamit, Isten kegyelmét, egy új élet lehetőségét, de nem intézi el, hogy én nekem akkor már új életem lesz. Akkor mivel is számolhatunk? Mivel számoljunk? Az 5. versben azt olvassuk, legyetek egyé azzal a felismeréssel, igazsággal, hogy minden egyes bűn kárhozatot, halált érdemel. Tehát itt kezdődik a helyes számolás, a helyes logisztika. Legyetek egyé azzal a felismeréssel, hogy minden egyes bűn kárhozatot, halált érdemel. Amikor gyerekkoromban először az óvodában verekedtem, vagy még előbb, amikor irigykedtem, veszekedtem a testvéreimmel, már azok a bűnök is Isten igazságos rendje szerint halált érdemelnek. Ilyen értelemben tényleg nincs kis meg nagy bűn, meg fiatalkori, meg öregkori, csak bűn van. Ezért beszél a Biblia arról, hogy tartsunk bűnbánatot. Őszintén és igazán. És mondjunk el mindent. A gyerekkoriakat is, a középkorban elkövetetteket is, meg az időskori bűnöket is. Tehát legyetek egyé azzal a felismeréssel, hogy minden egyes bűn kározatot, halált érdemel, és legyetek egyé azzal a felismeréssel, igazsággal is, hogy Krisztus meghalt a bűneitek következtében. Meghalt a bűneitek következtében. A 23. vers első fele erre utal, a bűn zsoldja a halál. Valaki már fizetett. Valaki már letette ezt a zsoldot. Valaki már megfizetett. Az Úr Jézus Krisztus volt az. Ez az egyé létel, testvérek, a hit. A hit. Hogy egyé leszek ezzel a felismeréssel. Elfogadom. Elhiszem és elfogadom. Ez a hit. És enélkül nem használ semmilyen szertartás. Enélkül a keresség nem segít rajtunk, de semmi más sem. Ha erre a hitre el nem jutok, erre a felismerésre, ahogy itt Pál fogalmaz, hogy legyetek egyé ezzel a felismeréssel, hogy minden bűn kározatot érdemel, és ugyanakkor Jézus, az Úr bűneitek következtében már meghalt. Ez az egyé létel tehát a hit. És ezt nem teszi meg a keresség, és nem helyettesíti semmilyen szertartás, és semmilyen jó cselekedet. A hitet semmilyen jó cselekedet nem helyettesít. Egészen más a szerepe, a funkciója a jó cselekedeteknek, és erről is lesz még röviden mindjárt szó, de hogy értsük jól, mivel kell, hogy számoljak? Amit elhihetek, és amit el kell hinnem. Ez a legdöntőbb az egész életemre nézve. Számoljak azzal, amit elhihetek, mert Isten mondja. Ezt számítsam be az életembe. Ezt tervezzem bele. Mindazt tervezzem bele, amit elhihetek az Isten igéből. És az Isten igéből mindent elhihetek. Az Isten igéjében ott van az Isten akarata, a terve az egész életemre nézve. Ezt építsem be, és ne azzal számoljak, hogy mi történt velem, hogy milyen szertartásokon vettem részt, mit csináltak velem gyerekkoromban vagy felnőttkoromban, hanem azzal számoljak, ami hitáltal megragadható számomra. Ami hitáltal beépíthető az életembe. Igen, egyetlen bűnöm elég a kárhozathoz, az Úr Jézus viszont az összesért halt meg. Ezzel számoljatok. És így lépjetek tovább. Így tartsátok magatokról, hogy kik vagytok. Kik vagyunk, mi testvérek? Valóban az Úr Jézus Krisztus drága vérén megváltott, megmentett emberek. Hogyan számoljak tehát? Még egyszer higgyem el, Krisztus belehalt a bűneimbe, ezért a bűneimnek nincs többé hatalmuk felettem. Ezt is elmagyarázza itt az apostol. A bűneimnek nincs többé hatalma felettem. Pedig egyébként a bűnnek van hatalma, annyira van hatalma a bűnnek, hogy kárhozatba tud vinni. Ha Krisztus át nem vállalja, ha nálam marad, ha nem vallom meg, és nem adom át az Úr Jézusnak. Van hatalma a bűnnek. Erről beszél megint a 23. rész. A bűn zsoldja, következménye a halál. Van hatalma a bűnnek. Az én életemben, az életem fölött. Az a hatalma, hogy kározatba vigyen. Ezért kőkemény rabszolgatartó maga a bűn. Ezért beszél Pál a bűnről úgy, mint egy rabszolgatartóról. Mert parancsol. Mert újra és újra megcsináltat velem dolgokat. Mert újra és újra bukásba visz. Bizony nagyon kemény rabszolgatartó a saját bűnöm. De csak addig, amíg el nem hiszem, hogy Krisztus elvette a mérgét ennek a bűnnek. Gondoljatok egy konkrét mérges kígyóra. A kígyó belemar az áldozatába, de ott is akkor nincs több mérge. A kígyó belemar áldozatába, és nincs több mérge. A bűn csak egyszer tud halált okozni. Csak egyszer tud. Vagy az én kározatomat okozza, mert nálam maradt, vagy átadom az Úr Jézusnak, megvallom neki, és abban a pillanatban a bűn mérge belehatol az Úr testébe, az Úr életébe. És az ő halálának lesz és lett okozója, hiszen Isten előtt ez a történelem egy nagy egységű múltat, jelent és jövőt egyben lát és egyben kezel. Tehát a bűn csak egyszer tud halált okozni, csak egy adag mérge van, de ha megvallottam, akkor az az Úr Jézus testébe ment át, fúródott bele, akár így is lehetne mondani, mint egy fullánk. Az Úrról pedig azt mondja itt Pál apostol a 10. versben, Krisztus egyszer s mindenkorra halt meg a bűnnek. Egyszer s mindenkor. És így a bűnömnek nincs több mérge. Krisztus belehalt ebbe a méregbe, de én nem kell, hogy belehaljak. Mikor lehet ez a hatalmas ajándékot beszámítani nekünk? Mikortól számíthatsz rá? Mikortól számolhatsz vele? Amikor elhiszed, testvér. Amikor elhiszed, hogy Jézus Krisztusba mint egy fúródik Jézus Krisztusba, átáramlik a te bűnöd. Ezért kellett meghalnia. Innentől kezdve viszont, ha elhitted, számolj vele. Azzal számolj, hogy bűneid mérge Jézus Krisztusban elvégezte a munkáját, bűneid mérge okozta az ő halálát. És végül azt is nézzük meg, testvérek, hogy hogyan lehet ezt tudni, hogy megtörtént-e velünk. Lehet látni, hogy tényezővé vált az életünkben. Ez a hit, ez a felismerés, ez az egyé létel, hogy azonosulni tudtam az evangéliummal, azonosulni tudtam Krisztus halálának örömhírével. Hogyan lehet ezt tudni? Honnan lehet tudni, hogy megtörtént? Hogy most már számolhatok vele, hogy én megmentett ember vagyok. Honnantól lesz olyanná, amit már nem lehet kikerülni, amikor az életemet tervezem, végiggondolom, a jövőmet latolgatom, a kilátásaimat mérlegelem. Hát tegyük hozzá még egyszer, hogy ha a megváltottságom, az élő hitem nincs az életemben, akkor az nem is látszik. Ami nem tényező, az nem látható. Az egyszerűen nincs. Amikor mondjuk egy utazást tervezünk, akkor megnézzük a térképet, van, amelyik ugye előre jelzi, hogy itt most nagyon komoly útjavítás van, ezzel számolni kell. Na most, ha odaérünk, akkor azt látjuk is. Ott tényleg útjavítás van, dugó van, lelassul a forgalom. Na de ezt el kell dönteni, hogy van útjavítás, vagy nincs. Tényező az az út probléma, vagy nem tényező az én utazásomban? Most pozitíve, tényező a hitem, vagy nem tényező a hitem? Meghatározó a megváltottságom, vagy nem meghatározó? Mert ha nem meghatározó, akkor kérdés, hogy van hitem? Akkor megváltott emberként élek? Nem tudom, értitek, ugye testvérek? Tehát vannak dolgok, tények, tényezők, amik ha ott vannak az életünkben, akkor számolni kell, mondok pozitívet. Ha valakinek már van egy diplomája, akkor az a számolhat. Akkor úgy jelentkezik a munkahelyére, hogy van diplomám. De ha nincs. Hogyan lehet akkor tehát számolni a hittel és a megváltással, mint tényezővel? Mondok még egy példát, nagyon egyszerű, tényleg láttam ilyet. Ha megy manapság előttünk egy Trabant, ugye akkor másik autóval általában ezt bátran megelőzzük, mert hát feltehetően nem lesz probléma egy Trabantot megelőzni. Tudnék, elég lassú jármű a maiakhoz képest. De láttam olyan Trabantó testvérek, amelyen komolyan ott volt szépen rátéve egy szabályos Mercedes embléma. Na most attól még nem lett gyorsabb. És itt jön azok a tényezők, amit félreértünk. A kerességet rátesszük, ez még nem biztos, hogy hiszek. Lehet, hogy csak egy külső jel van az életemen, mint azon a tényleges Trabanton ott volt a Mercedes jel, de attól még nyugodtan megelőzhettem, mert hát bizony nem volt túl gyors az a kis Trabi Mercedes jellel együtt sem. Nem tényező. De ha tényező, például kicserélik a motorját, az már tényező. És beletesznek egy valóságos Mercedes motort, akkor feltehetően nem fogom tudni olyan egyszerűen megelőzni, vagy nem is fogja hagyni, hogy én megelőzzem. Mert ott van az életében a változás, a tényleges változás. Kicserélték a motorját. Ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azt mondja itt Pál a mai alapigényben, 11. versben, ti nem vagytok többé rabszolgái a bűnnek, de szerető önkéntes rabszolgái vagytok az Istennek. És nem véletlenül fogalmazok így, bár ezt itt nincs leírva, hogy szerető és önkéntes rabszolgái vagytok az Istennek. Ide szeretne elsegíteni minket az Úr, hogy önkéntes és szerető rabszolgái legyünk az Istennek, akik szeretik őt, és önként odaadják a tagjaikat, a testüket, az életüket, mindenüket szolgálatra.
szolgálatra, az Isten szolgálatára. Ez tényezővé lesz, ez látszani fog. Innentől kezdve nem szóvirág a mi hitünk. Innentől kezdve nem mesebeszéd a kereszténység. Tényező, amivel számolnia kell a mai magyar társadalomnak. És ez egy küldetésünk, hogy igen, az élő hitű keresztjének kell számolnia kelljen a mai magyar társadalomnak. Hogy kelljen számolni? Hogy mi például megbocsátunk. Hogy mi például nem tartunk haragot. Hogy mi például ott is adunk, ahol senki se ad. És sorolhatnánk, hogy mi békességet kapunk újra és újra ott is, ahol megaláznak. Számolnia kell, kellene a mai magyar valóságnak a keresztjénekkel, mint tényezővel. Ha a mi életünkben ott van a megváltottság, ott van mindaz, amiről itt Pál apostol tanít, akkor az látszik. Akkor annak következményei vannak. Áldott, néha furcsa, a világ számára érthetetlen következményei. Hogy éltek ti? Tényleg szeretitek egymást? Tényleg meg tudtok bocsátani? Tényleg nem lopjátok el a másikét? Tényleg önként adtok és adakoztok? Miért adtok? Valamit akartok? És elmondjuk, hogy nem akarunk semmit. Semmit. Csak adunk. Ha kell, kárpátai testvéreknek, ha másnak, akkor másnak. Egy híres győztes hadvezér seregében a katona minden tagját, tehetségét és fegyverét odaszánja a harcra. Ezt a képet is használja itt Pál, ahogy utaltam rá. Egy híres, győztes hadvezér seregében a katonák tudatosan odaszánták magukat, minden tagjukat, tehetségüket, fegyverüket a harcra. Szolgálja vagyok az új hadvezérnek, vagy nem? Mert ha szolgálja vagyok, akkor örömmel lehetek. Örömmel lehetek, mert felismerem, hogy a régi vezérem, a bűn, a régi vezérem halálba kergetett volna. És a régi vezérem egyébként is csak múló örömöket ad, és nagyon sokszor becsap és átver, és olyan helyekre visz be, ahova nem mentem volna. A bűnünk így visz minket társaságokba, így visz kapcsolatokba, így visz önzésbe, így visz háborgásba, így visz háborúba. A régi parancsnokunk, a bűn mindenféle nyomorúságba visz, még akkor is, ha ideig, óráig tud örömöt adni, élményt adni. De a hívő ember azt mondja, hogy köszönöm, Uram, én már nem vagyok szolgája. Köszönöm. Én a te szolgád vagyok. És add, hogy ez meglátszódjék az életemen, hogy valóban meghaltam a régi parancsnokomnak, és élek neked. Számára elérhetetlen vagyok, nem parancsolgathat nekem, néha lehet, hogy elgáncsol, de nem parancsolgat. Te viszont, Uram, parancsolj nekem. És ez hiányzik még, és itt ezzel le kell, hogy most fejezzük, de talán még erről visszatérhetünk, hogy ha nem ismerjük a mi Urunkat eléggé, ha nem számolunk az ő életében azzal a mélységesen mély szeretettel, amivel ő él, amiből ő él, és amit áraszt erre a világra és áraszt ránk, ha ezzel a szeretettel nem számolunk, akkor nem kívánjuk a parancsait. Akkor nem hadvezérként tekintünk rá, hanem sokszor csak egy ilyen nagyon idős, megfáradt öregemberként, aki hát úgy szeret minket, mi is szeretjük, de harc, de szolgálat nem jön szóba, vagy csak nagyon immel, ámmal. Pedig Pál itt világossá teszi, adjátok oda a ti tagjaitokat az Istennek, hogy ő a maga szolgálatába állítsa azokat. Jézus szolgálatában állok-e? Ezzel számolok-e nap, mint nap? Ez a mi mai igény kérdése, és erre adjunk bátor, pozitív választ. Igen, Uram, a te szolgád vagyok. Köszönöm, hogy a bűneimbe belehaltál. Köszönöm, hogy a bűneimnek nincs még egy mérge. Te haltál bele az én bűneim mérgébe. Áldalak, magasztallak, dicsőítelek ezért. És kérlek, fogadd el, amikor odaajánlom magamat, odaadom magamat a lelki harcra, a szolgálatra, Így szeretnék önmagammal számolni, hogy én a te parancsnokságodhoz tartozom, és nekem te parancsolsz, és nem a bűn. Te és senki más. Azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Ámen. Énekszóban feleljünk a hallott ígéret, testvéreim, és a 274. dicséret első versét énekeljük, 274. Ki Istenének átad mindent. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged, hogy minden bűnnek, bűnünknek mérgét kész vagy a te életedbe engedni. És kész voltál ezt előre megtenni, hogy nekünk ma már csak hinnünk kelljen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy kész vagy minket a te seregedbe fogadni, és köszönjük, hogy nem hánytorgatod fel, mit tettünk nélküled. De szeretnénk megvallani őszintén, hogy olyan sokáig bizalmatlankodtunk, olyan sokáig nem akartuk elhinni, hogy te valóban mindezt elvégezted értünk, helyettünk és miattunk. Olyan sokáig mégis a bűn uralma alatt éltünk, és nem hittük el, hogy már nem parancsnokunk, hanem engedtünk neki. Kérünk, adj élő, megújuló hitet, hogy higgyük, nincs többé hatalma fölöttünk a bűnnek. El tud még gáncsolni, de nem parancsol, nem uralkodik fölöttünk, hanem te uralkodsz. És szeretnénk is úgy tekinteni rád, mint uralkodónkra, mint aki a királyok királya vagy, és önként engedni szeretnénk neked. A te parancsaid szerint élni hálából, örömmel, alázatosan, és elmondva másoknak is, megmutatva, hogy a legnagyobb dolog, ha a te vezetéseddel számolhatunk. Nem a magunk bölcsességével kell számolnunk, nem arra kell építenünk a jövőt, hogy mit tudunk, hogy mit tettünk, hogy velünk mit tettek, akár egy egyházi szertartásban, hanem arra építhetjük a jövőnket, amit te tettél, veled számolunk, a te győzelmeddel a bűn fölött, a te győzelmeddel a halál fölött, hiszen a te feltámadásod, a mi feltámadásunknak is záloga, biztosítéka. Hadd számoljunk ezzel, Urunk, amikor az életünkre gondolunk. Amikor majd el kell menni, akkor is hadd nézzünk föl rád, és higgyük, ahogy te feltámadtál, minket is feltámasztasz, hiszen megváltottál, hűségesen megtartottál, végig kísértél bennünket. Így dicsőítünk téged, és kérünk, áld meg az életünket, szolgálatunkat itt ebben a gyülekezetben, ebben a városban, az országban, a nemzetben. Így kérünk téged most különösen is azokért, akik a határon túl élnek, de nekünk nemzettársaink, testvéreink, külön kiáltunk hozzád Ukrajnáért, Kárpátaljáért, azon belül Husztvárosáért, az ott élő magyar testvéreinkért. Vigyázz rájuk, áld meg őket, és ajándékozz meg élő hittel, hogy ők se a háborúval számoljanak, hanem a te győzelmeddel, hogy ne csak azt lássák, hogy romlik a pénzük, hanem lássák újra és újra, hogy milyen hűséges vagy, és voltál sokkal nehezebb időkben is. Dicsőítünk és áldunk téged, és így kérünk, hogy légy ott minden betegünkkel, gyógyítsd őket, gyógyíts minnyájunkat, Vigasztald gyászolóinkat, emlékezőinket, erősítsd a megfáradtakat, a bátortalanokat. Kérünk téged, hogy áld meg ránk bízott gyerekek pihenését, óvodásainkat, iskolásainkat is tere átbízzuk a nyári szünetben. Tőled kérünk áldást a táborokra, és majd a többgenerációs nagytáborra. Dicsőítsd meg, Urunk, azzal magad, hogy velünk vagy, hogy közöttünk jársz, hogy erősíted, élteted a mi hitünket, és tanítasz a gyakorlati szeretet útjára, a gyakorlati tényezőkre, amelyek jellemzik a hívő ember életét. Így kérünk, Úr Jézus, hallgass meg, és maradj velünk a te szent nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.